A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Két napja örülhetünk a nappali szikrázó napsütésnek, ami hajnali komolyabb fagyokkal, zúzmarával jár. Ám ha hihetünk az előrejelzéseknek, ez karácsonykor már nem így lesz, hiszen újabb felmelegedés, eső jön, és előreláthatóan az év utolsó napján sem lesz ez másképp. Az időjárás alakulásáról, globális felmelegedésről, környezetvédelemről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Makkai Gergely meteorológus. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, és örvendek, hogy újra látom és újra hallom.
Üdvözlöm, és én is örvendek, hogy újra ebben a székben ülhetek, és hát, ha nem is olyan sok, vagy nem is olyan nagyon jó, de újabb információs adatokkal szolgálhatok a kedves hallgatóknak.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy ideje visszavonult, élvezi a nyugdíjas éveket, de gondolom figyelemmel követi a meteorológiát, az időjárás alakulását.
Természetesen ez egy olyan betegség, egy olyan mikrób, ami, hogyha az emberbe bekerül, ettől nem szabadul meg. Mert én sem vagyok különbe többi sorstársaimnál, hiszen bennük is van egy kis meteorológus, hogy most már visszafordítsam a kérdését. Mindenki, gondolom, figyeli az időjárást, hiszen életvitelünknek egy nagyon-nagyon fontos része lett. Akár reggel, akár délben, akár este figyeljük, hogy hogyan alakul, mert szabadtérben, beltérben, akárhol tevékenykedünk, mindenhol rányomja a bélyegét az időjárásunkra. És hogy mennyire is fontos, itt, ahogy feltette a kérdést, rögzült belém, villant belém, hogy a egyik mindennapos használati eszközünkön, az okostelefonon is, ugye? Ott van a kötelező módon, szinte ott van a képernyőn az óra kijelző mellett az időjárás is, és így most már ennek az eszköznek a segítségével sokkal többet tudunk, sokkal tájékozottabbak vagyunk, és még inkább meteorológusok.
Mennyire hihetünk egyébként ezeknek a telefonon kapott előrejelzéseknek, mert elég gyorsan és sűrűn változnak ott az előrejelzések. Hihetünk? Ez valamennyire azért bejön, de hosszú távra azt hiszem, hogy nem nagyon.
Igen, nagyon érdekes a kérdése, és a tapasztalatom, mert nyilván követtem, az, hogy rövid távra szinte tökéletes. Tehát mondjuk egy-két napra szinte tökéletes az előrejelzés. Persze van benne bizonytalanság, de a fontos az benne, és aki mondjuk érdeklődik a téma iránt, nyomon követheti, hogy szinte néhány órás időintervallumban aktualizálják ezeket az eseményeket. Ezek amerikai előrejelző központok, azt meg kell mondanom, tehát itt a telefontársaságnak a szerződésével van ugye gond, hogy miért nem egy helyi, egy közelebbi meteorológiai intézetet vesz célba, de hát itt ezek üzleti érdekek is vannak. Ellenben azt fontos megjegyezni, hogy naponta többször is frissülnek ezek az információk, tehát nyomon követik az eseményeket. Persze néha megtörténik, és ilyenkor én is mosolygok, hogy ha az aktuális időt nézzük, akkor szinte pontos, de ha a részleteibe megyünk, például a felhőzetet mutatja, vagy a hőmérsékletet, vagy a csapadékot, akkor ezek között megjelenik egy ilyen hát deszinkronizálás, nincsenek éppen összhangba hozva, mert csak egy példát, a valamelyik nap is néztem, hogy az óránkénti időjárásban egyáltalán nagyon alacsonyan volt az eső, a csapadék valószínűsége 1-2%-on, de hogyha napi értelemben néztük, akkor már 60-70-75%-ot mutatott, igen, ugye? Ez ilyen előfordul. No, de hát ez megbocsátható, ellenben az nem bocsátható meg. Nem tudom, megengedhetek magamnak itt egy kritikát.
Nyilván.
Most már ugye nem vagyok hivatásos meteorológus, beleszólhatok bizonyos dolgokba. Nagyon megrázott a nyár végi esemény, amikor Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetőségét leváltották. Mert ugye nem jött be az előrejelzés az esti tűzijátékra. Na most nem akarom részletezni a dolgokat, de hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor ezeket az előrejelzéseket elkészítő intézmények vezetői, tehát ami az okostelefonon is vannak, hát szinte hetente lehetne cserégetni ilyen kis bakikért. Ilyen kisebb bakikért. Tehát nem szabad a maga valóságában kell tekinteni ezeket az előrejelzéseket. Én örvendek, hogy léteznek ezek az előrejelzések, meg tájékoztató jellegűek és viszonylag elég pontosak, de van egy ilyen rugalmasság bennük, hogy azért kritikával kell őket szemlélni, és mindig bele kell számítani azt, hogy létezik egy bizonyos bizonytalanság. Én elmondom őszintén, majdnem fél évszázadi meteorológiai tevékenység után, hogy örvendenék, hogyha az élet többi területén levő, vagy többi területét kutató tevékenységek is, amelyek bizonyos előrejelzéseket is próbálnak magukból kihozni, ennyire pontosan tudnának előre jelezni. Gondolok itt például a banki szektor, hogy előre tudnánk a banki kamatoknak az alakulását, vagy mit tudom én, ne talántán kicsi viccesen mondva, ha előre tudnánk jelezni a hétvégi lottó nyereményeket, az lottószámokat, ugye, akkor egészen másként alakulna az életünk. Tehát egy szó, mint száz, nagyon sokat haladtunk előre az előjelzés területén, de a jövőbe való látás, az emberi alapvető kíváncsiság, mert ez egy kíváncsiság végeredményben, ez még azért úgy van csiszolni való rajta.
Igen, mennyire gyorsult fel az utóbbi egy-két évtizedben az éghajlatváltozás folyamata itt? Minap gondolkodtam rajta, hogy éppen 10 évvel ezelőtt, 2012 december elején, 7-én az egyik fiam születésekor, hát bizony térdig érő hó volt Marosvásárhelyen, és hát csapadék most is volt december elején eddig ebben a hónapban, viszont eső formájában, tehát ez is az éghajlatváltozásnak az eredménye, egy 10 év leforgása alatt, hát ugye decemberben még itt Marosvásárhelyen nem igazán láttunk havat eddig.
Jó a kérdése, és talán azzal kezdeném, hogy nem csak a hétköznapi embert foglalkoztatja ez a probléma, hanem magát a szakmát is. Visszaemlékszem, hogy ezelőtt fél évszázaddal annak idején, mikor az egyetemi tanulmányomért kezdtem, és akkor robbant be az időjárás változás, a klímaváltozás fogalma az 1970-es évek elején, akkor a szakma próbált ráhangolódni erre a jelenségekre, és próbálta kivetíteni a várható eseményeket. Olyan 100 éves időszakra gondolkoztunk előre, és valami hasonlókat fogalmaztunk meg, amik ma már napi renden vannak. Tehát én ebből csak azt akarom kihozni, hogy a éghajlatváltozás az nem a megjósolt vagy az előre látható ütemben valósult meg, hanem rendkívül felgyorsult, ugye, ahogy mondotta ön is. A mai jelenségeket ugyan még 50-100 év múlva képzeltük el. És erre rámutatnak ma komoly szakmai tanulmányok is. Csak egyet engedjen meg, hogy elmondjak. Tehát amióta mélyebbre, egyre mélyebben tudunk hatolni úgy időben, mint térben a jelenséghez, rájöttünk, hogy az utóbbi 10 000 évben, az utolsó eljegesedési korszak óta, amióta stabilizálódott az időjárásunk, mert azelőtt szinte nagyon változó volt a Földnek az éghajlata. Éghajlati szempontból voltak teljesen hóállapotok, az úgynevezett hógolyó elmélete, ami tehát a teljes Földünket hó meg jég borította, vagy teljesen jégmentes időszakok. Ezek több ezer, több százezer vagy millió évek alatt váltakoztak. Tízezer éve stabilizálódott az éghajlat. Ez azt jelenti, hogy nyilván emberi érzékkel, tehát a mi érzékszerveinkkel felfogható és kvantifikálható, tehát mérhető időjárás változások előfordultak. Ez nem igaz. De hát mondjuk a 20. század közepéig úgy időnként voltak nagyon hideg, nagyon meleg, nagyon csapadékos, nagyon száraz időszakok, de ezek úgy eltűntek egy hosszú, nagy nyugodt, csendes éghajlati állapotban. Az 1970-es évektől, mint már mondottam, kezdett előtérbe helyezkedni a nagyobb mértékű váltakozás, sokkal gyakoribbak lettek a szélsőséges évek. Egészen talán most megkockáztatnám azt mondani, hogy a közelmúltig 2015 és 2019 közötti 5 év, ez volt az első olyan időszak, amikor folyamatosan összefüggésében szélsőséges időszak volt. Azóta, 19 óta pedig, hát folyamatosan azt éljük, hogy már nem csak az évek szintjén, hanem a hónapok szintjén is számon tartjuk, hogy az idei augusztus például a meteorológiai feljegyzések korszaka óta, az 1850-es évektől errefele a legmelegebb augusztus volt. Tehát már havi szintre jutunk le. Sőt, ami a éghajlatváltozás egyik legnyilvánvalóbb jele, és amelyből az idén bőven volt részünk, a hőhullámok, ezek egyre sűrűbbek lesznek, egyre keményebbek lesznek. Ha a kedves hallgatók visszaemlékeznek csak az idei nyárra, amikor pusztító szárazság volt, főleg itt a közép-kelet-európai régióban, ugye. Ez egy világos jele az éghajlatváltozás felgyorsulásának. Talán ezért is a szakma most már hajlik arra, hogy ezek az hőhullámok, ezek a meleg időszakok ezután még gyakoribbaká válnak. Sőt, olyan véleményeket is hallhatunk, láthatunk a szakmai berkekben, hogy ami az idén volt, ez egy valóban egy szélsőséges esemény volt, szélsőséges időjárási epizódus volt, ahogy mi nevezzük. Ezek olyan 15-20 év múlva talán nem szélsőséges esetek, hanem a megszokott, a szokványos esetek lesznek, és az ennál szélsőségesebb esetek pedig, azokat még egyelőre el sem merjük képzelni, mert ez katasztrófa lesz. És még egy dolgot itt hadd engedjem meg, hogy jegyezzek meg a hőhullámokkal kapcsolatban, és már velünk kapcsolatban, itteni vásárhelyi lakosokkal, vagy erdélyi lakosokkal kapcsolatban, hogy sajnos ezek a hőhullámok az idén elsősorban, és egy ideje az utóbbi években itt Közép-Kelet-Európában, de főleg az európai térségben kezdnek egyre inkább elhatalmasodni, katasztrofális méreteket ölteni. Talán ennek a hatásnak az eredményeként a meteorológiai világszervezet és a nagy meteorológiai kutatóközpontok Európát kezdik tekinteni egy olyan hőhullám centrumnak, egy hőhullám központnak.
Erre van valami magyarán? Miért?
Magyarázat? Van. Tehát a jelenleg megfogalmazott okok között megemlíthetjük azt, hogy ez a éghajlatváltozás egy dinamikus jelenség. Nem egyformán nyilvánul meg térben és időben. Tehát a világ különböző térségein másként és más időszakokban állnak elő a nagyobb melegek. Pillanatnyilag a felgyűlt meteorológiai adatok, éghajlati adatok tükrében Földünk mert gyorsabban melegedő övezete érdekes módon az északi sarkvidék. Itt körülbelül az átlagosnak, tehát a földi viszonylatban vett átlagértéknek a négyszeres a gyorsulás, a melegedés. Ezután következik második helyen, meglepő módon, mert számomra is ez meglepő volt, mikor először olvastam ezt a tanulmányt, Európa következik. Az európai kontinens. Holott erre nyilván, mint egyszerű mezei ugye, kutató, éghajlatkutató, mint az ember nem is gondol. Ennek magyarázataként a tudósok azt hozzák fel, hogy egy része az európai kontinensnek, az északi része beleesik a sarkvidéki övezetbe. Tehát ott már eleve a gyorsulás magyarázat, tehát befolyik az európai kontinense is. Emellett délről is jön egy hatalmas hullám a földközi tenger medencéről, amely szintén egy gyorsan melegedő övezete a földünknek. Na most a kettőnek az összegezéséből, egymásra tevédéséből adódik, hogy az európai kontinens a leggyorsabban melegedik. Szinte számszerűsítve körülbelül kétszer olyan gyors a melegedése, mint a globális melegedés. Ez még bonyolul, ezt még bonyolítani lehet azzal is, hogy a felmelegedés következtében világviszonylatban megváltoztak azoknak az akcióközpontoknak a térbeli elhelyezkedései, amelyek a földi éghajlati folyamatokat irányítják. Közérthetőbben arról van szó, hogy átlagolva a föld felszínére vannak környezetek, ahol főleg a magas légnyomású központok uralkodnak, másokon meg az alacsonyabb légnyomású központok. Na most a földi légkörnek a dinamikája, az általános légkörzés ennek a két nagy típusú akcióközpontnak a kölcsönhatásából alakul ki, hiszen érthető fizikai jelenség az, hogy a magasabb légnyomású területekről a levegő áramlik az alacsonyabb légnyomás fele, hogy kitöltse ott a hiányzó űrt. Na most eddig valóban egy olyan légköri állapot volt, amikor a nyugati Európa nyugati partvidéke mentén, vagy az Atlanti-óceán északi részén az úgynevezett Észak-Atlanti oszcilláció, a nagy Észak-Atlanti oszcilláció működött, amely általában magasabb volt, és Európa szárazföldi részén is, itt az ázsiai kontinens környékén viszonylag, hát átlagértékben alacsonyabb volt. Ezért volt a nyugati áramlás. Ha visszaemlékszünk, különösen az idősebb hallgatók, annak idején az iskolában is mindig tanultuk, hogy mi a nyugati áramlások övezetében vagyunk. Sőt, itt az erdélyi magyarság körében volt egy olyan szólás is, hogy ami ma Budapesten, holnap itt nálunk, ugye? Tehát ez egy sima fizikai jelenség volt. Nos, ez most az utóbbi években, talán néhány évtizede megváltozott, mert ha figyelemmel követjük az esti meteorológiai jelenségeket, bármelyik adon követhetjük, nagyon gyakran találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy nos, már megint egy újabb mediterráni ciklon alakul ki, és ez a mediterráni ciklon befolyásolja az időjárásunkat. Tehát a mediterrán térség, a földközi tenger térsége lett a nyugati Atlanti-óceán helyett egy hatalmas ilyen éghajlat generáló, időjárás generáló zóna, ahol elindulnak ilyen légkörzések, csapadék zónák, ciklonok, ahogy mi nevezzük. Ezek eljönnek a Balkán félszigetig, ott, mivel az ázsiai kontinens egy hatalmas blokkád, egy hatalmas gát az időjárási behatolások ellen. Itt ezek kénytelenek pályát változtatni, nem tudnak tovább keletfele menni, elindulnak északfele, feljönnek Görögország, Bulgária, Románián keresztül, Erdély, sőt itt még kis északabbra is mennek, de már nem nagyon, és körülbelül a mi térségünk, Erdélynek a térsége az, ahol ugye feltorlódik ez a ciklon, és mivel keletfele nem tud menni, északfele kevésbé tud menni, délről jön, szabadult, csak nyugatfele van, és megindul egy érdekes légkörzés, amit ezelőtt néhány évvel, évtizeddel még nem ismertünk, az, hogy megfordul, nem nyugatról keletre van az áramlás, hanem keletről nyugatra. Tehát ilyen érdekes dolgok történnek az éghajlatváltozás következtében, és így akkor nem csodálkozhatunk, hogy ugye teljesen felborul az időjárásunk, teljesen megváltozik, és olyan éghajlati képletekkel, időjárási képletekkel találkozunk, amelyek hát teljesen átírják az eddigi ismereteinket.
Mai meghívottam dr. Makkai Gergely meteorológus, akivel az időjárás alakulásáról, globális felmelegedésről, környezetvédelemről beszélgetünk. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy kérdés SMS-ben: a meteorológustól kérdezném, hogy a levegő oxigén százalékos összetételét szokták-e naponta mérni, amely még a légszennyezésnél is fontosabb lehet, Endre bácsi írja.
Igen, természetesen mérik, na most ezt nem a meteorológiai állomásokon mérik, hisz a kedves hallgató is el tudja képzelni, hogy a légkör az egy nagyon képlékeny közeg, és benne a keveredés, a forrásoknak az elvegyülése ugye igen gyors, és aránylag egyenletes. Ezért van az, hogy nem az oxigén, hanem egy másik példát mondok, hogy ha egy pontszerű szennyező forrásunk is van valahol, ami erősen szennyezi a levegőt, az nem csak annak a területnek a területet, vagy annak a közvetlen szomszédságát érinti, hanem az elkeveredés következtében egészen olyan távoli néhány ezer kilométerre vagy tízezer kilométerre területeket is befolyásol, amelyet egyszerű emberként bizony nehéz elképzelnünk. Na most a földi viszonylatban a légkör általános összetételét követik, nyilván a meteorológiai világszervezetnek erre van egy szakosított intézménye, amely hát egy elég távoli vidéken van tőlünk, pontosan a csendes óceán közepében, a Hawaii szigeteken levő Mauna Loa vulkánnak a tetején 4000 méter magasságban, amely most a napokban tört ki, ugye, itt voltak hatalmas vulkáni kitörések. Itt mérik a levegő vegyi összetételét és ennek a változásait. Na most nem kimondottan az oxigént követik, ezt is mérik nyilván, ennek is megvan a mérési technikája és a adatbázisa, hanem a széndioxid tartalmat követik kimondottan első helyen ezen a állomáson. Na most miért ezt, miért a széndioxidot és miért itt? A széndioxidot azért, mert úgy tartják, hogy ez az első számú felelős ugye a meteorológiai időjárás változásokért. Másodszor azért itt ezen a ponton, mert ez több ezer kilométer távolságra van a világ nagy szennyező forrásaitól, és az elkeveredés, a légköri keveredés következtében ide valóban a feltételezések szerint a középértékek kerülnek. Tehát az állapotának, a légkör állapotának az átlag értéke kerül. És érdekes még egy mondatot csak ezzel a dologgal kapcsolatban, engedjen meg, kedves szerkesztő úr, hogy itt készült a világon az első olyan igazán szemléletes grafikon, ami egy fűrészhez hasonlóan, egy meredeken felfele ívelő fűrészfogakhoz hasonló grafika, amely látszik nagyon jól a széndioxid folyamatos emelése a légkörben, és ezt hozták összefüggésben a földi légkör hőmérsékletének is a hasonló szintű meredek emelkedésével. Hogy miért fűrészfog? Na most ez is egy érdekes jelenség, mert a széndioxidnak is van egy évszakos váltakozása. Nyáron lecsökken a széndioxid mennyiség, télen pedig megnövekszik. Miért? Hát könnyen elképzelhető, azon nyáron ugye az északi féltek nyári időszakában a földnek a növényzete sokkal dúsabb, mert a szárazulatok nagy része az északi féltekén van, és a növényzet nyilván a szárazulatokkal telepszik. Ilyenkor több széndioxidot tud kivonni a növényzet a légkörből, ugye a fotoszintézis folyamán, ilyenkor csökken a széndioxid tartalma. Télen, mikor a növényzet ugye az asszimiláció és a fotoszintézis tevékenysége lecsökken, akkor pedig megnövekszik.
Egy másik kérdés, érdekes, én is kíváncsi vagyok a véleményére. Az elektromos autó nagyon megterheli a környezetet, ha kifejteni a véleményét, köszönöm, István írja SMS-ben.
Jó kérdés ez. Hát ez a technikai forradalom, ugye. Általánosan mondjuk nem csak az elektromos autóra vonatkoztatva, hanem magára az elektromosságra. Ugye egyre több eszközünk kerül piacra, amelyet áramhajt, villamos energia működtet. Itt szabadult el az utóbbi időben az elektromos autóknak is ugye a korszaka, azzal a meggondolással, hogy ezek talán kevésbé lesznek környezetszennyezők. Elvileg ez valahol így is kellene legyen. Ennek a feltétele viszont az, hogy a villamos energia, az az áram, amelyet tápláljuk ezt az autót is, ugye, és feltöltjük annak az akkumulátorát, lehetőleg természetközeli úgynevezett zöld forrásokból származó. Mert ameddig a villanyáram termelésére ugye kőolajat, földgázt, kőszenet, és egyéb ilyen klasszikus fosszilis energiahordozókat használunk, akkor hiába maga a végtermék, az elektromos áram mondjuk környezet tiszta, nem környezet szennyező, de viszont az előállításánál ott még nem teszünk eleget ennek az elvárásnak.
Igen, eddig is legtöbbet csupán szavak és dokumentumok szintjén tettek valamit a világvezető gazdasági hatalmai a klímaváltozás megfékezésére, de idén, mintha már egyáltalán nem is került volna szóba, apropó ugye elektromos autók így használata. Ezt hogy látja?
Érdekes dolog, mert ugye a szakma és ennek a első számú szóvivője, hogy úgy mondjam, maga a meteorológiai világszervezet igyekszik forron tartani a témát. Nem telnek el hosszabb időszakok, 4-5 év, 10 év, hogy ne legyen nagyobb meteorológiai, klimatológiai világcsúcs. Nem akarok itt most felsorolásba kezdeni, de az utóbbi nagy ilyen meteorológiai csúcs talán, és amire hivatkozik a szakma gyakrabban az utóbbi időben, ez 2015-ben a párizsi klímakonferencia volt, ahol az addigi klímakonferenciákhoz hasonlóan a legfontosabb téma az emberi cselekedetek racionalizálása volt, hogy egy adott érték alá tudjuk csökkenteni a melegedést. Eleinte ugye ezeknek a konferenciáknak a kezdetén valahol nagyon bátran merte vállalni az emberiség, hogy iparosítási forradalom előtt, tehát az 1850-es évek előtti állapotokhoz úgy mérsékeljük a légkör átlagos hőmérsékletnek a növekedését, hogy ez ne legyen nagyobb, mint 1,5 fok. Tehát 1850-hez viszonyítva. Nos, ez mind általában nem jött be. Nem jött be, mert az emberek és főleg a politikum, ugye, amely sajnos az időjárás mechanizmusát, az emberi tevékenységekre keményen rányomja a bélyegét, erre nem harapott rá. Több ilyen nemzetközi rendezvény is volt, ahol a szakma állandóan ostromolta a politikumot, hogy ezt változtatni kell. 2015-ben Párizsban egy újabb ilyen nagy konferencia volt, ahol már tekintetbe véve az addigi éghajlat melegedést a másfél fokról két Celsius fokban mérsékelték a várható, tehát az elérhető növekedést, és ez a két Celsius fok arra való, hogy ne károsodjon maradandóan a környezet, a légkör melegedése által. Ez sem volt egy siker sztori. Ma már az átlagos növekedés az említett referencia időszakhoz viszonyítva jól meghaladta 2 Celsius fokot, 2,2 egyes vélemények szerint már 2,4 Celsius foknál tartunk. Ezért volt egy újabb ilyen politikai szalmaláng lobbanás. Az idén most az őszön Szármelségbe, Egyiptomba volt egy ilyen nemzetközi klíma értekezlet, ahol hát sajnos újonnan kudarcot vallottak ezek a kísérletezések. Persze most hát úgy mentségére legyen a nemzetközi véleménynek és a cselekvéseknek az, hogy időközben ugye a tavasszal kirobbant az ukrán háború, és Európa sajnos önmagát bele lovagolta egy ilyen energiaválságba, aminek talán az eredménye fordított lesz, mert Európa meghirdetett egy zöld dílt, egy zöld célt, hogy rátér tehát az újrahasznosítható energiaforrásoknak a minél nagyobb mértékű bevetésére, a szélenergia, napenergia, vízenergia, geotermális energia, stb. De mivel a háború következtében ezek bedőltek, tehát nem úgy működött az elképzelés, ahogy azt előre tervezték, ezért azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben a kiszorított orosz energia pótlására kénytelenek az európai, főleg az iparosított országok újra foszilis energiához nyúlni. Németország ugye szénbányákat nyit meg, a lengyelek, amelyek a legnagyobb szénfelhasználók Európában, ezt még jobban fokozzák. Nálunk is ahhoz, hogy ne legyen energia hiány villamos energiából, ugye itt is azon gondolkodnak, hogy újabb vagy a zárult kőolaj bányák, kőszénbányákat megnyissák, tehát úgy tűnik, hogy pillanatnyilag ez a tendencia, ez úgy elnyomódott. Persze a remény megvan a szakmában, a meteorológusokban és az éghajlatkutatókban, hogy ennek a folyamatnak egyszer vége lesz, és valóban az emberiség rájön a fokozódó természeti nyomás hatására. Az előbb említettem a hőhullámot, de ide tartozik a szárazságok és a vízhiány ugye fokozódása, hogy csak ezen változtatni kell.
Igen, még egy kérdés. Tiszteletem, a nagy képhez nincs mit hozzátenni, az emberi faj rövidlátó, önző, így önpusztító, csak Istenben bízhatunk mi kis emberek. Inkább tehát egy földhöz ragadt kérdés, a mechanikus barométerek működnek-e, István írja. Inkább csak a második kérdése válaszoljon, nagyon kevés idő.
Mechanikus barométerek? Hát, hogy ne, hát most már nem tudom, mire érti, effektív a műszerre, vagy valami képletesen átvitt jelenségre. Tehát a meteorológiában a klasszus műszerek
nagy része... De használják meg ezeket?
Hát természetesen.
Minden digitalizáltak.
Természetesen használjuk, és ezek egyelőre az etalon barométerek, tehát amelyekhez igazítjuk a digitális műszereket, és ezek mind mechanikus műszerek.
Egy másik kérdés, lesz-e fehér karácsonyunk, két lányom és én is nagyon szeretnénk, Leló írja, kellemes karácsonyt kívánunk, én megteszem hozzá, fel kell készülnünk arra, hogy nem nagyon lesz mostanában fehér karácsony, sőt még szilveszter sem, majd valamikor január közepén vége felé érkezik a tél, mintha ez lenne az utóbbi évek tendenciája.
Na most nyilván én nem tudok újdonságot mondani ezen a téren, mert már régóta, jó néhány hete a nagy kérdés a meteorológusok előtt, és ezeket publikálják, ezeket közdik a médiában is, hogy milyen lesz karácsony. Ma már szinte 100%-osra vehető, hogy karácsony az sajnos nem lesz fehér karácsony, sőt, elég meleg lesz karácsony estén, illetve a Szent Karácsony esten és első napján is.
Még esni is fog.
Talán úgy tűnik, hogy nagy a valószínűsége csapadéknak, tehát és nem hó formájában, hanem hát egy ilyen kellemetlen csapadékos esős este lesz. Új évre sem, az pillanatnyi számítások szerint új év sem lesz különb. Mindezek ellenére én azért megkockáztatom, hogy minden családnak, minden egyes kedves rádióhallgatónak kellemes karácsonyi ünnepeket, és egészségben gazdag, boldog új évet kívánjak. Mert addig valószínű, mi nem találkozunk.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Makkai Gergely meteorológus volt. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást és válaszolt a kérdésekre.
Nagyon szívesen, bármikor.